Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, a mai adásban pedig van két különleges vendégem, a Force & Long Podcast kész szakértője, Budai Zoltán, a PFF elemzője és Bencsics Márk, a magyar-amerikai futball válogatott irányítója. Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Szia Áron, köszönjük a meghívást!
Most vagytok itt először Force & Long Podcastként vendégnek, vagy voltatok már máshol így vendégként?
Együtt szerintem nem voltunk így.
Nem, a formában. Hát a, tulajdonképpen az Avina 4 TV műsorokat leszámítva.
Mert az más. Az kötötte, de így, hogy így szerintem még nem voltunk ilyen formában együtt. Úgyhogy
már,
köszönjük szépen.
Na, nagyon szívesen, akkor nekünk a nagy megtiszteltetés. Ha már pedig a podcast, mikor merül fel bennetek az ötlet, hogy közösen gyártsatok egy tartalmat?
Ez igazából, amúgy szerintem elmondozom, hogy nem bennünk merült föl, de már kijavít, hogyha rosszul emlékszem.
Jól emlékszem.
Hanem még a Sport TV szerkesztőjében, Galai Lászlóban, Galuskában, hogy csináljon már egy podcastot tulajdonképpen az NFL-ről. És
miért téged választott?
Szerintem valószínűleg sok embernek írhatott, és én válaszoltam, hogy oké, benne vagyok.
De úgy volt, hogy éppen pont telefon a kezemben volt, és akkor feljött egy üzenet az Olita, és akkor legyen ő az első, aki feljön. Szerencsére, mert édesanyám voltam. És podcast lett volna.
Zoli hanyadik volt, akinek írtál?
Egyébként az első. Mert adta magát. Adta magát azért, mert már előtt is annyira sokat beszéltünk a fociról, Twitteren, WhatsAppen, akkor még szerintem Messengeren, még mindenhol, hogy pont azt beszéltük, hogy ezt a rengeteg dolgot, amit mi eltöltünk dumálással, pötyögéssel, azt elég gyorsan és egyszerűen át lehet fordítani arra, hogy akkor ezt átbeszéljük szóban is, mert mi nem hittük el, hogy mondjuk ez mást is érdekelhet, aztán végül is rájöttünk, hogy sokan szeretik az amerikai focit, és így indult el a dolog. Először még Zoli nappaliában csináltuk, egy telefonnal vettük fel, szerintem így indult az eleje, aztán igazából így haladgattunk előre.
Emlékeztet még a legelső adásra?
Igazából volt egy próbaadás, ami nem került be sehova. Azt online vettük föl, pedig az még a koronavírus előtt volt, de azt online vettük föl, arra úgy, ahogy a igazi legelső, ami lement, az pedig már akkori munkahelyén egy tárgyalóban, és pont a rájátszásra érkeztünk meg, ez azt hiszem a 2016-os szezon után, tehát a 2017 januárjában volt, rájátszás meccseket harangoztunk be szerintem, de hogy ennél részletesebben nem nagyon emlékszem, hogy mi lehetett, vagy miről beszélhettünk.
Én meg ha akarnám, se tudnám. Tehát, hogy ha dátumokról van szó, ilyen emlékekről, ezek nekem teljesen összecsúsznak, úgyhogy ezeket érdemes inkább Zolitól kérdezni.
Hát akkor Zolitól kérdezem, hogy milyen elvárásaitok voltak, mikor a podcastet elkezdtétek, vagy csak önmagatok szórakoztatására csináltátok?
Szerintem most erre Márk is tud válaszolni, mert
ez nem olyan pont.
Csak tudja, igen, tehát csak tudja, hogy neki milyen elvárása volt, de hát nekem szerintem semmilyen. És ez most 6 éve van akkor, hogyha jól számolom, tehát januárban lesz 6 éve. Azért szerintem kijelenthetjük, hogy az idő alatt a magyar podcast széna eléggé átalakult olyan szempontból, hogy lett. Előtte pedig, amikor talán ezt is mondhatom, hogy amikor mi elkezdtük, akkor volt már egy-két sporttémájú podcast, de közel sem annyi, és nem csak sporttémájú, hanem összességében nem volt sok podcast itthon, úgyhogy emiatt semmi elvárásom nem volt. Hogyha most kezdenék egy podcastet, akkor már lenne mikhez mérni azt, hogy mit szeretnék elérni, akkor nem igazán volt, és nem tudtam, hogy Magyarországon mennyire lehetnek vevők, főleg ebben a témában emberek.
Szerintem, amikor elkezdtük, egy olyan sportpodcast volt előttünk, ami magasra tette a mércét, és szerintem mai napig példa lehet az Aliu podcast, Szöncló Csabival és Baskával. És szerintem akkor is, meg most is, tehát hogy ők ilyen szempontból, tartalomgyártás minden szempontból egyértelmű példák, és tudtuk, hogy mi mások vagyunk, meg kell tanulnunk a saját hangunkat, és azzal, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk, ahogy Zoli mondja, kollégák, azzal így adta magát. De szerintem egyébként az jött elő utána, és ezt szerintem később, hogy mentünk bele a szezonba, és Zolinak az első évben azért brutál sok melója volt össze-vissza csúszva, de akár jobban beszélhet, de hogy azt adta, hogy mi, amikor végeztünk, jó kedvünk lett. Röhögtünk, fociról beszéltünk, jól éreztük magunkat, és el voltunk. És szerintem ebből indult az egész, hogy ez ilyen energizáló dologgá tudott válni, és azért nem hazudok, hogy volt olyan 15. játékhéten úgy ültünk be, hogy mindkettőnk, hogy te mennyire vagy fáradt, mert én nagyon, mert nem tudom, valaki mondjuk Monday Night-on volt, a másik éjjel nem tudom, elemzett, és akkor utána teljesen kukák voltunk, amikor végeztünk, azt érszük, na ez jó volt, na ez megérte. És szerintem ez mai napig így van, hogy röhögünk, jól érezzük magunkat, és saját magunk szórakoztatásával próbálunk meg másokat is szórakoztatni, informálni, nem is tudom igazából, hogy mi az a cél. Tehát így ilyen szempontból nincsen cél, csak hogy jól el legyünk, aztán ezt vagy befogadják, vagy nem.
Meg szerintem az át is jön a hallgatóknak, hogy sokszor azt látom, hogy azokat a podcasteket szeretik, ahol azok, akik beszélnek benne, jó barátok, meg van humoruk, egymást ugratják, és akkor a hallgató ugyanazt érzi, hogy ő is a beszélgetésnek a része, ő is egy asztalnál ül veletek, és akkor nem egy ilyen nagyon kötött tartalmat fogyasztanak, ami rengeteg statisztika van, hanem kicsit a magánéletről is beszélnek, de mégis az NFL a fő téma, vagy más podcast, mert tényleg régen nem nagyon volt podcast kultúra, és még szerintem most is még az útnak az elején van itt Magyarország, vagy valahol a közepén, de Amerikához hasonlítva még azért nagyon messze vagyunk attól, amit el lehet érni a podcast kultúrában.
De szerintem amúgy, amit mondasz, ez sok helyen lecsapódik az, hogy van kémia, mert te a pozitív részeket emelted ki, de ugyanúgy az is igaz, hogy nem félünk mondjuk összeveszni dolgokon, vagy nem tekintjük a személyesnek, hogyha van egy konfliktus a podcaston belül, hogy valami benne értünk egyet, és lehet, hogy ha nincsen meg az az összeszokottság, akkor mások félnek adott esetben ebbe belemenni, vagy rosszul tud kijönni, de tehát minden irányból ez jól tud kijönni, és tényleg mondhatom szerintem, hogy nagyon természetes, ami így jön. Tehát tényleg olyan, mint hogyha tulajdonképpen te most látod, hogy adás előtt is nagyjából ugyanúgy beszélgetünk egymással, mint a podcastban. Tehát nagyjából ugye ez történik, hogy poénkodás, vagy tényleg nézeteltérés, az ugyanúgy benne van.
És mennyit változott a Force and Long koncepcionálisan? Volt rovat, amit elhagytatok, vagy van még terv, amit még szeretnétek bevezetni? Ugyanúgy néz ki a Force and Long podcast most, mint 6 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, vagy változott nagyon sokat?
Nem, a legelején, javíts ki, hogy a tévedek, nem volt ennyire strukturált, hanem csúszósabb volt. Aztán az úgy elvitt minket sok irányba, és van, aki imádja azt, amikor elindulunk egy irányba, és teljesen más témába megyünk, és most is azért teljesen elcsúszunk és beszélgetünk, de úgy van egy vonalvezetés, szerintem inkább beemeltünk rovatokat. Tehát jött egy-egy javaslat, jött egy-egy ilyen kezdeményezés, ugye az Arena 4-hez való csatlakozásnál volt egy elég hamar elhalt tévés vonal, ahol az egyik új szerkesztő Parag Zsombor mondta, hogy állítsunk dolgokat, ami kicsit az amerikai hatték vonalra, de nem teljesen elborult állításokat, hanem hogy hozzunk be. És például ez a 3-3 állítás, ez egy tök új vonal lett, és vannak azért díjazottak, minden héten díjazottjuk. Kőpapíróló verseny, az ugye minden évben az a kardinális. És
volt már, hogy megnyerted, vagy az idei év lesz az első?
Ez nem nyer, ez egy gyalázás. Tehát ami most történik, az a baj, hogy nem tudod hagyni a másikat. Tehát, hogy azon kívül, hogy azt mondod, hogy most én követ fogok mutatni, vagy ollót, nem tudod hagyni a másikat, pedig már azt kéne tenni, mert ez idei az eléggé egyoldalú, de...
De én még azt akartam hozzátenni, hogy igazából, hogyha megnézzük csak összességében a hosszát a podcastoknak az évek alatt, most azt hiszem a 201-et vettük fel a héten, akkor látszik, hogy inkább csak rá adódnak dolgok, mint hogy elveszünk, mert most már szinte az összes podcastunk 2 órás vagy annál hosszabb. Eleinte pedig még volt olyan, amikor szerintem 1 órán belül kijöttünk, tehát tényleg inkább...
Én már annyira arra nem emlékszem.
Az első intro volt, hogy megpróbálják 1 órán belül megbeszélni. És ez eléggé hamar elhalt. Meg azt vettük észre egyébként, hogy megy előre a szezon, tehát hogy elején 90 perc, 97, 105, 115, 120, tehát hogy egyre több téma van, ez így elkezd bővülni, és így mint egy kis gömb, ez a gurul előtt is egyre nagyobb. Őszinte leszek, tehát már inkább, tehát én legalábbis személyesen azt érzem, hogy, már akár más irányba is ezt lehetne bontani, ha lenne több időnk. Tehát, hogy még tudnánk rovatokat beemelni, témákat akár. Simán lehetne heti kettő podcast, ahol most már például azt mondja, a következő hétre azért már a felvezető meccsekről olyan sokat nem beszélünk, amiket feldolgozunk, és abba építünk be tendenciákat meg, hogy látjuk a csapatokat, mit látunk benne, de a jövőti meccsekről nem beszélünk, és például ebbe lehetne, csak hát idő. Azért ahhoz, hogy olyan minőséget tegyél, de felkészült legyél, egy helyen legyünk, mert egyébként azt vettük észre, hogy akkor nekünk a legjobb a podcast, ha fizikailag egy helyen vagyunk. Nagyon sok helyen látjuk, hogy működik, hogy nincsenek egy helyen, de nálunk sokkal jobban működt az, mint amikor nem láttuk egymást, vagy csak digitális téren a Covid alatt közelben voltunk.
Van még lépcsőfog, amit szívesen megugranátok, tervetek, álmotok, amit a Forszánk Longgal el szeretnétek érni? Zoli?
Hát nyilván van, azt gondolom, tehát azért a plafon az a csillagos ég nagyjából, hogy miket, hova lehet jutni, tehát próbálkoztunk már ugye tévés vonalon, adott esetben látjuk, hogy például az Eliupnál az működik, emellett, amit már mondott, hogy gyakrabban podcastolni, csak ezek inkább más akadályokba ütköznek, akár legyen az magánélet, akár a másik munkánk, ami ilyen szempontból hátráltatja, de azt gondolom, hogy abszolút van még mozgástér itt.
Meg csinálunk is új dolgokat, tehát hogy volt közös együttműködésünk abban program, csináltunk közös Super Bowl meccsnézést, és teltház volt a helyszínen, tehát hogy mindig valamit kitalálunk, hogy saját magunkat szórakoztassuk, motiváljuk, új dolgokat kitaláljunk, tehát szerintem ez mindkettőnkre igaz, hogy mindig rémesen maximalisták vagyunk mindketten, és hogy mindig valami újat akarunk, hogy új impulzusokat gyűjtsünk, szóval most is van talomban új dolog, és érezzük azt, hogy ebből azért még bőven lehet fölfelé menni, ugye a YouTube-ra mostában kezdtük el az idészezontól feltölteni a tartalmakat, de ez jelenleg a hanganyagnak a felrakása képpel, tehát ezzel indul, ebbe is nem akartunk nagyot vállalni, nem akartuk azt, hogy elkezdünk valamit, és akkor fél után bajjunk, mert nincs rá erőforrás. Nem láttuk azt, hogy ezt most már automatizálva jól visszük, és akkor lehet, hogy jövőre ezt még tudjuk fejleszteni képpel, képi anyaggal kiegészíteni pluszban, bejátszásokkal, tehát hogy ez egy irány lehet. Majd kiderül. Mindig szezon után beszéljük át, hogy lesz tovább.
A mai adásban hoztam 5 témát, amiről fogunk tudni majd beszélgetni. Az első ilyen téma pedig, hogy hoztam 3 irányítót, és az a nagy kérdés, hogy ezek az irányítók mekkora értéket adnak hozzá a csapatukhoz, és mennyire élnek akár az edzőjüknek a rendszeréből, vagy a csapatrészeknek a tehetségéből. Az első irányító pedig Tua Tagovailoa, aki idén néha egészen fantasztikus mérkőzéseket hozott, de láthattuk a legutóbbi 2 mérkőzésen, hogy komoly bajba került, és a Miami Dolphins el is vesztette az elmúlt 2 mérkőzést. Mennyire köszönheti a fejlődését Mike McDaniels rendszerének Tua Tagovailoa, és mennyire tudjátok elképzelni, hogyha elveszik tőle ezeket a hozzáadott értékeket, akkor önmagában ő meccset tud nyerni majd.
Az ebben szerintem ebben a kérdésben a legdurvább, hogyha egy évvel ezelőtt itt ülünk, akkor mindennyian legyintünk rá. Ha 3 héttel ezelőtt itt ülünk, akkor azt mondjuk, hogy Tua MVP versenyben lehet, és nagyot fut. És az elmúlt 2 meccsen pedig nem csak ő, hanem Mike McDaniel, aki új szintre emelte a játékát, az látszik, hogy ők nagyon jó kapcsolatban vannak, és mint egy szimbiózisban élnek. Tehát az egyik nem működik jól, és ez mondjuk leginkább McDaniel, akkor Tua sem játszik jól. És egyelőre ezen a 2 meccsen azt látjuk, hogy ha McDaniel nem jó, akkor Tua sem jó. Tehát a 2 egy nem működik. Tehát Tua valószínűleg jelen állapotban, ahol tartanak, és szerintem ez egy elég hosszú fejlődés, és ennek az elején vannak még mindig. Most még nem tartott Tua, hogy mondjuk ő egyedül visszaemelje ezt a csapatot. Nem tudjuk azt, hogy ez képes lett rá pár év múlva, de az van, hogy ő McDaniel rendszeréből, felfogásából, elvárásaiból táplálkozik. Ő még az önbizalomgyűjtésnek a szakaszán van, meg a tanulási szakasz legelején, csak hirtelen nagyon nagy siker jött.
Nekem most az első név, ami eszembe jut, az nem szeretnék hallani a Miami Dolphins lukkerek szerintem, de az most ebben a pillanatban az Jared Goff, aki mielőtt Sean McVay érkezett, egy kifejezetten gyenge irányító volt Los Angelesben. Oda kerül Sean McVay, mindenki úgy gondolta, hogy na ezért volt Jared Goff 1/1-es, és ezért ő egy jó irányító lehet. És aztán megláttuk, hogy inkább mégis a rendszer volt, ami őt jóvá tette. Nem tudjuk, hogy túl a Jared Goff, vagy adott esetben rendszertől függetlenül is jó irányító tud lenni jelenleg, de egyelőre amúgy szerintem elég sok ilyen ijesztő párhuzam van talán pont Goffal. Úgyhogy talán úgy tudok erre válaszolni, jelenleg még nem tudjuk. Tehát ahogy Márk is mondja, hogy még idő kell, most Mike McDanielt is egy pofon érte tulajdonképpen az elmúlt hetekben. Kérdés, hogy ebből ő hogyan próbál visszajönni, de azt is amúgy szerintem meg kell említeni, hogy azért ilyen elkapó duóval azért nehéz rosszul játszani. Tehát, hogy ha ezt az elkapó duót megkapná nagyon sok másik irányító, akkor azért az ő játékszintjük is emelkedne. Már-már azt merem mondani, hogy a vasárnapesti teljesítmény az a legtöbb másik irányítótól csalódás lett volna megint ilyen elkapókkal.
Igen, mert lehet mondani azt, hogy a Dolphins minden megtett azért, hogy Tuából kijöjjön a legtöbb. Hoztak neki egy kifejezetten jó vezetőedzőt, akkor egy olyan elkapó duót, akik képesek elkapás után rengeteg yardot beletenni a játékba, és akkor a nagy kérdés pedig az, hogy Tua a következő 2-3 évben folyamatosan fog fejlődni, mert például Joe Burrow-nál láthatjuk azt, hogy évről évre folyamatosan szintet lép, és talán most már egy kész irányítóvá ért az idei évben, és ő talán még kevesebb segítséget kap a vezetőedzőjét Taylortól, mint amennyit most Tua kapott, és nagy kérdés, hogy mi az a szint, amit el tud érni Tua, és lesz-e belőle franchise irányító, mert Jared Goffra igazi franchise irányítót, vagy top 10-es, top 15-ös irányító, aki nyer neked meccseket a playoffban, mikor elvesznek, mikor jön egy jó védelem, és elvesz tőled lehetőségeket, láthatjuk, hogy Goff nem nyer neked meccseket. Tua kérdés, hogy tud-e meccseket nyerni, meg az, hogy az a franchise irányító, aki nyer neked meccset, hogyha esetleg baj van, és Tuába ezt egyelőre nem feltétlen látom.
Érdekes, hogy említetted Burrow-t, mert szerintem Tuával kapcsolatban sok az elvárást. Talán túl nagy is az elvárás. Tehát ő nem egy-egy per egyes tehetség volt, akkor sem az NFL-be került, és akkor is tudták, hogy neki korlátjai vannak. Burrow-val szemben sokkal nagyobb elvárás volt, meg Lawrence-től, meg a többi egy per egyes, meg akár Zach Wilson is, aki egy per kettővel ment el. Tudod, elhozták egy első körben később, és az ott már kicsit idézőjelben a maradék. Mac Jones is egy maradék, hogy elhozzuk, de messze nem a legjobbat, és nem az, akiért felmentek és öltek, mint ahogy a Mahomesért felmentek, és azt mondták, hogy kell. Tehát azt érzem egy kicsit, hogy ő nem a legnagyobb tehetség volt, és ezzel szerintem, tehát emellett azért az elvárások a legelején is óriási volt vele szemben, úgyhogy a rendszer tisztán látszott, hogy nem támogat őt. Most pedig megint a másik oldalon van, hogy az első pár hónapban nagyon-nagyon jó volt, és minden alá bizonyította. Tehát még a legvérmesebb, túl ellenesek kisként voltak azt mondani, hogy igen, ez tényleg nagyon jó. Most két hét után pedig nagyon gyorsan, túlzottan is azt akarjuk mondani, hogy akkor ennyi volt. Tehát szerintem ez, amiben sokkal finomabban kell menni mindkét irányba, mert Burrow-nak is az idei szezonjának az eleje, az teljesen gyenge volt, és folyamatosan fejlődött és javult. Itt most van egy mélypont, de hosszú a szezon, és szerintem pont a mostani podcastban mondasz volna, hogy 17 meccset játszanak. Az nagyon-nagyon sok. Abba belefér az, hogy egy teljesítmény visszaesés van, belefér az, hogy a védelmek szépen elkezdték felismerni, kiismerni, alakítani, és ezt is tette a 49ers, és később ezt csinálta a Chargers is, hogy mit kellett a Dolphins ellen játszani. Itt jön az a pont, amikor McDanielnek meg kell újulnia, és egy teljesen normális dolog egy évben kétszer meg kell újulni, és ez nem csak ott probléma, az a Buffalo Billsnél szintén probléma.
Másik ilyen irányító, hanem még inkább megosztóbb, mint Tua, az Jalen Hurts, aki minden megtesz azért, hogy minden kételyt eloszlasson az idei szezonban, és egészen ikletett formában játszik, mind Hurts, mind az Eagles, és ő kifejezetten nem az az irányító volt, aki egy per egyes, hatalmas tehetség, de folyamatosan szintet lép, és hogyha van valami kérdés vele kapcsolatban, hogy miben nem jó, szép lassan megcáfolja. Szerintetek ő van azon a szinten, hogy akár most az idei play-offban meccseket nyerjen az Eaglesnek, vagy amikor jön egy nagyon jó csapat, jön egy nagyon jó védelem, ahol mondjuk tényleg tehetségből vagy improvizációból kell Hurstnek megoldani dolgokat, és kisegíteni a csapatát, akkor ő erre képes lesz. Szerintetek felnőtt ő arra, hogy az Eagles voksoljon mellé? Zoli?
Én nem nagyon tudom kettészedni egy kicsit a kettőt, hogy tud-e meccset nyerni az Eaglesnek, mert ott az Eagles szó az számomra nagyon fontos. Tehát az a rendszer, ami kövé föl lett építve, az abszolút annyira kövé lett fölépítve, hogy az kisegíti őt. Tehát hogyha elveszik az első opciót ennek az Eagles támadósornak, akkor van második, adott esetben harmadik opciójuk. Tehát egy nagyon jól futó csapat, egy nagyon jól passzoló csapat, adott esetben irányító futásokkal is jól tudnak operálni. Tehát annyi minden van, hogy ha azt kérdeznéd, hogy mondjuk Jalen Hurts tud-e meccset nyerni valamilyen csapatnak, akkor inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy nem. Nem biztos, hogy ezt mondom, de hogy ott inkább mondanám azt, hogy nem, mint az Eaglesnél, ahol nem tudom kettészedni a kettőt, mert annyira összefort most így az elmúlt másfél évben az irányító és a csapat, illetve azt hozzátenném, hogy Hurts nagyjából, amit Tuától szeretnének talán, hogy az a következő lépés neki, hogy föllépjen arra a szintre, mert Hurtset ugye nagyon sokan azért szkeptikusak voltak a nyáron, magamat is beleértve, hogy mennyire jó irányító, és hogy ő lehet a probléma az Eaglesnél, és erre rácáfolt ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt három hónapban egy szinttel magasabbra, vagy minimum egy szinttel magasabbra kell tenni Hurtset.
És hát ne felejtsük el azt a rájátszás meccset tavaly az Eaglesnek, amikor a Tampa Bay Buccaneers ellen nagyon-nagyon kikaptak. És abból tudtak tovább lépni és tovább fejlődni, és azzal, hogy Brown-t odahozták, azzal, hogy Hurtset még jobban be tudták építeni, mind a passzjátékban, mind a futójátékban. Egyelőre az látszik, hogy nem biztos, tehát hogy maga, és amit a Zoli mondott, jelenleg az Eagles a győzelmet jelenti, hiszen minden meccset hoznak, egyetlen vereségük van. Dallas Cowboys ellen lesz egy komoly mérkőzésük, ahol tényleg tesztelve lesz a Philadelphia Eagles. Egyelőre azt látjuk, hogy azt a szintet meglépte, amit meg kellett tenni. Van olyan meccs, amikor kisebb teher van nála, de most már láttunk olyan meccset, amikor passzjátékokkal is jól játszott, láttunk olyat, amikor a földbe döngölték a Giants-et, és a passzjátékkal is jól működtek, illetve a futójátékkal is. Tehát nagyon-nagyon sok lábon áll ez az Eagles, és inkább az látszik, ami egyébként Tuánál és a Dolphinsnál is, hogy amikor megvan a kémia, és Nick Sirianni és közti jelenleg megvan a kémia, és az az érdekes, hogy egyre inkább megyünk abba, hogy szezon vége, jelenleg az Eagles az a Super Bowl egyik esélyese, miközben valannyi draft cédulájuk van, hogy még ezen fejlesztenek, és ott fognak állni ezután a szezon után, és ő mindig eldöntetik, hogy mit csinálnak. Tehát azért ez egy komoly luxus nekik, ami akár teher is lehet, mert itt egy döntéskényszer bekerül majd a Philadelphia Eagles mindentől függetlenül. Tehát szerintem erre a kérdésre biztos, hogy visszajövünk, és akkor fogunk visszatérni majd, amikor az Eagles mondjuk nem nyer Super Bowl-t. És szerintem akkor biztos, hogy akármi is lesz a kifutása, ha csak nem az van, hogy úgy kap neki, hogy Hurts dob 3 TD-t, fut 100 yardot és társai, akkor lehet ez a kérdés megint fel fog jönni. Egyelőre azért...
Jogosan? Vagy el tudok képzelni, hogy lecseréljék egy ilyen szezon után?
Én azt gondolom amúgy, hogy ez a kérdés eldőlt. Ez lehet, hogy akkor ebben nem értünk egyet, de én azt gondolom, hogy az irányító kérdés az Eaglesnél szerintem eldőlt. Tehát én szerintem ők most már megvannak Hurtsről évekre, és mindentől mellette letették a voksukat.
Egyelőre nem téma, de tehát pont ez, hogy mennyire gyorsan változnak dolgok. Nem azt mondom, tehát jelenleg sokkal fenntarthatóbb az Eaglesnek a hatékonysága, mint a Dolphinsé. Tehát sokkal inkább balanszban van, de hogyha ez a tökéletesség, amit mutatnak, kicsit is megtörik, és elkezd szétesni, és mondjuk Hurts passzjáték, akkor csak két szinten visszábesik 2-3 meccsre, akkor rögtön megint előjönnek azok a hangok, hát nem olyan pontos, nem dobja meg úgy, mondjuk AJ Brown nem szedi le az a cornerback-ek nyakáról a labdát, és egy-kettő ilyen dolog. Tehát az van, hogy annyira törékeny egyébként a liga, és sokszor egyébként ez egy kívülről jövő nyomás. Tehát nagyon sok esetben nem is az edző irány a nyomás, hanem a tulajdonosok, a média, a nem tudom, a GM, tehát nagyon sok ilyen vonal lehet. Egyelőre én sem hiszem azt, de ettől függetlenül az, hogy ott lesz ez egy nagyon vonzó választási lehetőség az Eaglesnek, még akár ez is lehet. Tehát 100%-ig nem tudom kizárni, meglepne, de annyira vonzó tud lenni az, hogy az Eagles korai választása van a jövő évben.
Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribün adását. Folytatjuk is a tribün adását. Jalen Hurtsnél hagytuk abban, mennyire tudjátok elképzelni, hogy még nagyobb szintet lépjen Hurts az Eaglesben, mekkora lehet az ő plafonja, mert megnézzük azt, hogy milyen karrierje volt az Alabamában, ott is folyamatosan szintet tudott lépni. És most is megnézzük, hogy az Eaglesnél hogyan teljesít, mindig van följebb és följebb nála. Ezek alapján akkor lehet, hogy még nem láttuk a plafonját.
Szerintem abszolút benne van.
Hát, ha nem látok a plafonját, akkor itt komoly irányító karrier van, mert ha csak ezt állandósítanám egész szezonban, akkor ez minden évben MVP közeli helyzet. Tehát akkor arról beszélnénk, hogy Mahomes és Hurts, és akkor megkockáztatom, nem Lamar Jackson szintez jelenleg, meg akár, és ellen megint nehéz kérdés, hanem ez top-top. Tehát ez a forma, ez ha így tartja egész szezonban, meg rájátszásban is, akkor minden évben Hurts az top egy irányító.
Idén nálad ő az MVP? Vagy nem. Kinek adnál?
Mahomes. Mahomes.
Azt hozzá kell tenni szerintem, hogy azért, hogyha kiveszük az irányítókat a csapatokból, akkor az Eagles a legerősebb. Tehát a Hurts körül azért egy olyan környezet van, és egy olyan csapat, amellyel nem mondom, hogy nagyon sokan más irányítók is ennyire sikeresek tudnának lenni, mert közben Hurtsre lett szabva a stílusa a csapatnak, De azért az egy olyan keret, amiben szerencsés egy játékos, hogyha ilyen keretbe kerül.
Ami mennyire hihetetlen az, hogy két éve hogy beszéltünk erről az Eaglesről. Most meg azt mondjuk, hogy kiveszük az irányítót, és a legjobb keret nagyjából az egész NFL-ben.
Tehát nem Hörsznek kell lenni az MVP-nek, hanem Harvey Roseman-nek tulajdonképpen.
Neki folyamatosan, tehát hogy először az, hogy hogyan tudja megoldani állandóan, hogy a pénzben kijöjjenek és megjönnek, és ne úgy görgesse maga előtt, mint mondjuk egy New Orleans Saints, vagy egy Tampa Bay Buccaneers. Van ez a fajta munka, amikor tudod jól, hogy egyszer majd, amikor kilépsz az ajtón, tudod jól, hogy a következő 5 év az teljes mélypont, de igen.
Payton kilépett.
Nem véletlen. Nem véletlen, mert több szempontból is a Miami az neki vonzó lett volna, mert ott bőven volt pénz, bőven volt draft, lett volna egy Brady, de igen, Hurts visszatérve egyébként pont ez, hogy körülött, ami van, és Mahomes hát is persze megvan a Kelsey, jó a támadófal, de védelemben szerintem egy szinten gyengébb a Kansas City Chiefs, elkapó fronton azért AJ Brown, Devonta Smith, nem tudom összehasonlítani az, hogy Valdez Scantling, Juju Smith-Schuster, ők jó másik számú elkapók, de látszik az, hogy ahogyan ők játszanak meccsről meccsre, az tökéletesen Andy Reidnek a munkáját dicséri, hogy mindig valaki villan, és valamelyik ellenfél ellen valakinek nagy meccse lesz.
A harmadik irányító pedig Trevor Lawrence, akinek közel sem kezdődött úgy az NFL szezonja, hogy hogyan sokan várták, aztán itt az elmúlt hetekben mégis megmutatta, hogy miért volt ő 1-1-es. A Jaguars szurkolók helyében izgulnátok, vagy megnyugodnátok inkább?
Szerintem ők megnyugodtak akkor, amikor Urban Meyert kirúgták. Tehát azt mondták, én már előtt is nyugodt voltam, de egészen szürreális volt, amit csinált. De ők már ott megnyugodtak, hogy ennél már csak jobb jöhet. És az, hogy nem jobb jött, hanem egy olyan edző jött Doug Peterson, aki azért az elérhető edzők közül, akinek még olyan tapasztalata is van, és mondjuk nem egy 0 perces edzőt hoztak ki előtt, a támadó koordinátor volt, tökéletesen szerintem a tapasztalata nagyon kellett Lawrence mellé, hogy hogyan nyúljon egy olyan irányítóhoz, akinek azért megtépázták az önbizalmát, akit újra kell építeni, mert szerintem nagyon sokan azt mondták, hogy egy éven át nem is mutatta nagyon meg, hogy mit tudott, miért lett ő ennyire kiemelve azért éveken át az egyetemről is várták messiásként az NFL-be, és most már úgy kezd látszódni, még mindig ott vannak azok a gyermetek hibája, NFL szinten gyermetek hibája, a fanbögyei ezek, de az, hogy szeptembertől egészen decemberig hova jutott el ez a támadó egység, és azért, ha beszélünk arról, hogy hol milyen csapat van, tehát ő Zay Jonesoknak dobál, Christian Kirköknek, akik nagyon meg vannak fizetve, de egyértelműen nem top elkapók, akkor azt lehet mondani, hogy ez a csapat erőn felül teljesít, és ebben Lawrence-nek is benne van a keze.
Abszolút, szerintem nem tudom, hogy valaha megnyugodhatnak-e a Jacksonville Duckerek, tehát az alapján, amit átértek az elmúlt 20 évben, de ha valamikor, akkor most igen, ez egy nagyon-nagyon jó helyzet. Van egy olyan edzőjük, aki tudjuk, hogy tud Super Bowl-t nyerni, tehát nagyon kevés olyan edző van, aki ezt megmutatta már az NFL-ben, ő az egyike azoknak. Emellett van egy irányítójuk, aki szintén nyert már bajnoki címet, még akkor is, hogyha egyetemi szinten, de most már megmutatja azokat a jeleket, ami miatt őt 1-1-esként draftolták. Emellett ugye a jövő évre elkapó poszton azért, hogyha erősíthetnének, akkor az tényleg jó lenne, hogy Márk is említette, Calvin Ridley ugye visszatér majd az eltiltásából, és akkor itt lesz Jacksonville-ben, tehát azért Trevor Lawrence nem olyan személyzettel csinálja ezt, mint akár Tua, akár Jalen Hurts a másik csapatoknál, és az elmúlt hetekben tényleg már top 10 irányító szinten játszik, és akkor még lehet, hogy alacsonyan is mondtam.
A második téma pedig a Green Bay Packers lesz, akik talán az idei NFL szezonnak a legnagyobb csalódása, és akkor lehet vitatkozni, hogy esetleg még itt a Chargers lehet behozni, mert nagyon sokat vártunk tőlük, vagy a Rams, akik szintén Super Bowl döntősként estek nagyon nagyot vissza, vagy győztesként estek nagyon nagyot vissza. Mire vezethető vissza a Packersnek a gyengékedése? Lehet itt bűnbakot találni egyáltalán?
Szerintem nem kell mindig bűnbakot keresni és egy emberre mutatni, hanem csapat szinten. Szerintem kijött az, hogy LaFleur vezetőedző elvesztett jó pár segédedzőt, akik nagyon fontos láncszemei voltak ennek az egész gépezetnek, és szerintem ez jött ki, hogy azzal Devante Adams elment a Raidersbe, elvesztette, és furán hangzik, hogy elvesztette.
Várom, hogy kimond.
Ne tenni a heketet, de közben ez segédedzőként igenis érvágás. Tehát amikor a stábod is ritkul, és nem a megszokott csapatot vissza tovább, akkor ez sok-sok tud lenni. Az, hogy a védelem egyébként szerintem inkább az a problémás pont, amire akartak fixen támaszkodni, ez a stabil védelem, rengeteg pénzt töltek, mindenkit megtartottak, mert ez tavaly jó volt, idén is jó legyen, és Joe Barry-vel nem működött, és nem is nagyon tudtak ezen változtatni, és nem személyi változtatásban látták a megoldást, ez is szépen elúszott. Tehát van ilyen, amikor szerintem egy éve elmegy, látszik az mondjuk, hogy Watsonéknak, hogyha előbb futnak be mondjuk a fiatal elkapók, hogyha egy kicsit jobb, a támadófal mondjuk előbb áll össze, és hogy az történik, hogy Bakhtiari egy kicsit korábban veri le a rozsdát, akkor én ezért nem aggódom a Packersben, mert szerintem jövőre úgy fog majd beszélgetni róluk, hogy ez a csapat erős lehet, de van olyan, hogy egy év nem jön össze. Tehát szerintem ez egy teljesen normális, főleg úgy, hogy több évben is nagyon közel voltak. Az látszik, hogy nehéz Rodgers-el bírni, akármennyire is mondják, hogy mennyire bírják egymást az év elején. Hát szeptembertől februárig, amik érzelmi hullámvasúton átmennek, azt én azért nem irigyelném.
Nagyon érdekes, amit Márk mondta, hogy mennyire könnyen összejött egy ilyen év, és tényleg ezt látjuk, és ebben egyetértek, hogy mennyire gyorsan félre csúszhat egy év onnan, hogy jól sikerül, és inkább ez emlékeztet minket talán arra, hogy becsüljük meg azt, amit két évtizeden át csinált a New England, hogy egyszer se csúszott be egy ilyen év, azt, amit Mike Tomlin csinál 15 éve, hogy valószínűleg idén lesz akkor először negatív mérlegű a csapat, azt, hogy amit a Green Bay csinált például az elmúlt években, tehát hogy mennyire könnyen félve csúszhat, és inkább akkor becsüljük meg azokat az éveket, amikor ez nem jön össze, vagy nem csúszik félve, főleg, hogyha egymás követő éveken át sorozatosan ez összejön. De nagyjából egyetértek minden, amit mondott, hogy a védelem talán ami az igazán nagy probléma, de azt is hozzá lehet tenni, amit azt hiszem nem mondtál, hogy ez a Rodgers sem úgy játszott, ahogy az MVP években. Tehát nem fért bele tőle sem az a gyengébb játék, ami a frusztrációjának szerintem ez is az oka volt. Tehát nyilván azt lehet látni, hogy mérges a fiatal elkapókra, de közben azért saját magát is néha kritizálta, és ilyet nem nagyon láttunk tőle a korábbi években.
Kimondani meg úgysem fogja. Az a részünk biztos nem lesz meg.
És nem bírta el a csapat, hogy most felsoroltunk négy dolgot. Mind a négyben egy apró visszaesés, tehát az elkapóknál, az edzői fronton, a védelemben, irányító poszton, ha csak egy vagy kettő lett volna, akkor valószínűleg a többi elbírja ez. De az, hogy mindenhol volt ez a kis visszaesés, ez már egy sok volt. Az meg egy kérdőjel, kíváncsi vagyok nagyon, hogy jövőre ebből vissza lehet jönni.
Egyébként, és még nem annyira gáz azért a tabellán mutatott helyet. Tehát azért egy-egy olyan szoros meccs, amit buktak, hoztak volna, 50% környéki lenne. Tehát, hogy ez nem annyira, és például ott van Tampa Bay Buccaneers, amelyik rájátszásba fog valószínűleg jutni. Hát én szerintem lehet 10-ből 10-szer előbb mondanám most a Packers, hogy menjen a rájátszásba. Nem tudom, mi lesz a következő egy hónapban, de úgy azt látom, hogy többet tudnék belelátni a Green Bay Packersbe.
Hát igen, mert a tehetségek még mindig ott vannak a csapatba, és elképzelhető az, hogy a következő szezonban ez a Packers visszalép arra az útra, mint az előtte lévő években tudott végigjárni, és ott nagy kérdés lesz az, hogy Christian Watson, Romeo Dobbs tud-e szintet lépni, vagy mindenképpen szükség lesz, hogy a Packers szerezzen még egy olyan, vagy egy tapasztalt elkapót a piacról, vagy akár valamilyen csere útján, aki tud az első számú lenni, mert második, harmadik számú opciónak már jobban nézni neki ezek a fiatal játékosok, vagy hogyha esetleg a Packers egy top 10, top 15-ös draft pozíciót meg tud szerezni, akkor onnan hozni egy tehetséges elkapó srácot, mert elnézve a mostani klászt, most is lesznek nagyon ígéretes játékosok, meg nagy kérdés, hogy összeáll akkor a támadó sor. Rodgers nem fog összeveszni LeFleurrel. Hogyha ezt végignézzük ezeket a tényezőket, akkor el tudjátok képzelni, hogy jövőre összeáll a Packers úgy, hogy contender csapat legyen, kell nagyon belenyúlni ebbe a csapatba, változásokat hozni, vagy tényleg csak ilyen apró nüanszokat kell kijavítani.
Szerintem nem nagyon kell belenyúlni. Tehát ezen nagyon javítani amúgy nem nagyon tudnak. Tehát eléggé megvan kötve a kezük azért minden szempontból, irányító poszton, meg a többi játékost is elnézve, hogy
pénzügyileg is.
Ezt kell megpróbálni újra, nagyjából ezzel a csapattal, és remélni, hogy az a négy kategória például, amit említettünk, ott egy visszalépés található a magasabb szintre, ahol voltak a 2021-es szezonban.
A következő rovatban hoztam három csapatot, akik a jövő csapata lehet, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a három csapat a következő 5 évben, vagy 10 évben, ott lehet-e sokszor majd a playoffban. Ez a Lions, Giants és a Jets, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, hogy ebből a három csapatból mind a három csapatra igaz-e, hogy csak egy jó irányítóra vannak attól, hogy ők igenis szép lassan contenderré váljanak. Zoli?
Nehéz most itt mind a hármat így végig gondolni. A Jetsnél van a legerősebb védelem azért ebből a három csapatból. Ugye a Lions Jetsről és a Giantsről beszélünk, tehát a kettő New Yorki csapat és a Detroit.
Nem, csak rögök, hogy nem nagy verseny. Nem nagy verseny.
Olyan, hogy a legjobb védele? Igen. Hát megfogta, megragadtam.
De egyébként szerintem fontos pont, de hogy...
Jó, akkor mondd meg, hogy melyik csapatnál van jelenleg a legjobb irányító. Gondolom, a Detroit azt mondod, de azért...
De egyik csapat sem ezzel az irányítóval fog jó csapat.
Ez kérdés, mert Detroitnál most olyan hívek vannak, hogy Jared Goff-val komolyan terveznek.
Ő az emberük?
Ami egy probléma lehet. Tehát, hogy így
Igen, tehát ez már megtörtént a történelemben. Hogy...
Ez egy probléma lehet, hogyha a Detroit ebbe a hibába beleesik. A Jetsnél, és ebben például a podcast miatt tudom, hogy Márkkal nem értünk egyet, azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, hogy elismerjék, hogy Zach Wilson nem lesz már az ő irányítójuk, és ne próbáljanak meg még egyszer elindulni azon az úton Zach Wilsonnal.
Ebben egyet értünk. De a döntésben nem értünk egyet, hogy mit fognak csinálni. Tehát szerintem Zach Wilson nem fogja meg kidobni. Zoli meg azt mondja, hogy ez fek. Az lenne a helyes út.
A Giants, megint a podcastről tudok vissza, hogy Mark szerint nem kéne, hogy bejussanak a rájátszásba, ami nekik jó lenne, mert akkor magasabban tudnának draftolni, mert jelenleg túl jók ahhoz, hogy egy irányítót hozzanak az első körben, mert túl későn fognak draftolni 18. hely környékén nagyjából jelenleg. Úgyhogy ott viszont szerintem eldőlt. Daniel Jonesnak nem szabad a csapatban lennie jövőre.
Mint kezdő?
Sehogy sem, mert nem tudják megtartani. Ugye lejár a szerződése, franchise taget tudnának rátenni, azt ne tegyenek. Tehát az egy elég egyszerű döntés. Úgyhogy ott abszolút a nulláról kell indulni. Ilyen szempontból talán akkor megtaláltuk így a három kategóriát, hogy így külön lehet szedni. Ugye az egyiknél van egy, aki jó teljesítményt tud nyújtani, de azért nem elég jó ahhoz, hogy konzisztensen sikerre vezesse a csapatot szerintünk. Van egy, ahol félő, hogy belegondolják, hogy akár még meg lehet menteni, és van egy, ahol szerintem abszolút az már kuka, az pedig Daniel Jones. A Lionsnél én attól félek egy kicsit, hogy Dan Campbell ebbe a kategóriájú edzőnek jó, de hogy áttörjék ezt a falat, én nem vagyok benne biztos, hogy jó. Miközben amúgy nagyon jó döntéseket hoz meccseken, nagyon agresszív, egy nagyon szimpatikus csapat amúgy a Detroit.
Mi kellene még szerinted ahhoz? Tehát, hogy ezen gondolkodtam, hogy mint vezetőedző szerintem egy tök jó matéria, pont azért, mert a csapatot együtt tartja, amit mondtál, ez mind tök jó dolog egy vezetőedző. Neki nem kell játékot hívnia.
Hát mellé egy jó támadó koordinátor mindenképp kellene.
Van is, az Ben is Johnson van. Személyében.
Igen. És nem a futó.
De kicsit azt gondolom, hogy ez a motivációs eszköztár, amivel rendelkezik Dan Campbell, az egy konzisztensen jó csapattal nem működne.
Ezen gondolkodtad, szerintem ő amúgy...
Mert úgy hogy lenézziteket mindenki, hogy küzdjünk.
Jó, de így össze ez az underdog mentalitás működik akkor is, amikor nem igaz.
Van, de mondjuk egy Chiefsnél nem tudom elképzelni azt, hogy úgy motivál valaki, hogy küzdjünk és legyünk mi a küzdősebb csapat.
Pont az jut eszembe, hogy egyébként Andy Reidnél tehát látod így az öltözőbeli beszédeket, ilyesmit, tehát hogy neki is megvan a stílusa, és szerintem Campbellnek megvan minden. Pont szerint gondolkodtam, hogy az elején tényleg azt éreztük, de hogy nem ez a Ron Rivera vonal, ez a régi módi erkölcsök, tényleg figyeljünk mindenre, ilyesmi, ami nem működik már 2022-ben egy ilyen öltözőben, hogy ezekkel foglalkoznak a karakterépítés és társadalom. Azt látom Campbellben, hogy lehet, hogy alábecsüljük, mert hogy lehet, hogy akkor ez kellett a Lionsnak, és lehet, hogy benne több van, és lehet, hogy ez ahogy a csapat
fejlődik. Nagyon várom, hogy meglássuk.
Lehet, hogy nem, de én ebben bízom, és ahogy halljuk, hogy egyébként, és a szeretető edzés, szerintem ez egy fontos pont. Itt szerintem a nagyon fontos az, hogy ha tudja a saját korlátait, és azok, hogy igen, ne hívjon játékot, mert abban nem erős, és egy csomó ilyen dolog van, akkor akár maradhat is. Tehát, hogy én nem látom feltétlenül ezt a részt, mert egyben tartja a csapat, és a vezetőedzőnek az kell, hogy egybe tartsa a csapatot, jól delegáljon, jól működjön, egy jó irány mutasson. Ezeket most még veszi, de igen, tehát itt most nem arról beszélünk, hogy a csapat az a Super Bowl tűzte ki célul, de én egyre inkább akarom hinni, mert azt látom, hogy beáll mögé a csapat, és akkor ez megint egy nagy pofon lenne visszafelé, mint ahogy attól is aggódhatunk, igen, mi történik, ha elveszik a támadó koordinátorukat, úgyhogy most a Lions az elmúlt hetekben a leghatékonyabb támadó egység az egész NFL-ben.
Ebből a három csapatból egyébként én a Jetset féltem talán leginkább, mert ott látom legkevésbé a struktúrát a támadó oldalon. Mondom ezt úgy, hogy a Giantsnél amúgy hiányoznak a tehetséges támadók, de még a tehetségtelen támadók is nagyjából hiányoznak, de a Jetsnél annyira jelenleg kihozták a csúcsot a védelemből. És ez, tudjuk, hogy védelem oldalon ez nem nagyon fenntartható, hogy egy éve csúcson legyenek, és ez nem fog párosulni egy jó támadósorral, mert lefelé fog menni innen a védelem, és újra kell építeni majd a védelmet. És pont így ez a két hullám így el fogja téveszteni egymást, hogy most jó a védelem, akkor lemegy, és ott leszünk, hogy se jó védelem, se jó támadósor.
De Szálás szerintem van annyira jó szakember, hogy a védelmet bizonyos szinten hozza folyamatosan, és lehet, hogyha visszábesik, akkor nem top védelem lesz, hanem csak egy jó védelem, és nekem ő egy jó vezetőedzőnek tűnik, egy jó motivátornak, és szintén itt szükség lenne arra, hogy legyen egy jó offenzív koordinátor, aki megoldja a támadó sémákat, de szerintem pont emiatt fogják elengedni Zach Wilsonnak a kezét, és szerintem Szálának van elég hangja ott New Yorkba, hogy meggyőzze a general manageret arról, hogy ide hozzanak egy új irányítót, és ez nem az ő embere lesz. Így lehet, hogy így könnyebben el tudják engedni Zach Wilsont, és hoznak majd egy másik támadó koordinátort, egy másik irányítót, de szerintem ő azokat a feladatokat, mint amit Dan Campbell ellát Detroitban, azt ő is jól hozza. Hogyha ebből a szempontból én nem féltem, hogy nem lenne meg az a kultúra, ami nagyon fontos itt egy csapatépítésnél. A nagy kérdés, hogy az irányító, meg a támadó játékért felelős edzőt megtalálják-e, és ez talán a két legfontosabb lépés, de talán így, aki az alapokat megadja, és mint Mike Tomlin a folyamatos konzisztenciát fent tudja tartani, szerintem azt, nem tudom, hogy Dan Campbell meg tudja adni, de Szálá nekem olyannak tűnik, aki képes lehet.
Őszintén leszek, én Szálában ezt még semennyire nem láttam, mert ez a Jets az elmúlt években, mióta ott van, pofozózsák volt, és az idejében lett egy nagyon erős védelme, ami tényleg top védelem. De ez a Jets jelenleg, ez a támadóegység szerintem egy vagy két meccset, ha nyert a csapatának. És a többit azt igazából a védelem nyerte, és hozzátették a maguk pontját. És ez nem fog, tehát egy amit mondtál, jó védelemmel, meg egy ilyen vagy egy kicsivel javuló támadóegységgel, ez a Jets nem fog feljebb lépni, sőt, akár még visszább is csúszhat. Tehát szerintem az irányító poszt egy nagyon komoly probléma. Itt a probléma az, hogy védelmi koordinátor felfogású, vagy védelmi felfogású vezetőedzőnél itt a támadó koordinátor kérdés, az egy probléma. Itt a nehéz az, hogy ez a rezsim hozta Zach Wilsont, tehát, hogy őt elengedni azért is nehéz, mert a saját döntésedet dobod igazából ki a kukába.
De van annyira rossz, hogy ki lehessen dobni.
Csak innentől már csak egy lépésed marad nagyjából. Igen, tehát igen, egy igen. Életet így elvesztettél ott a jobb felső sarokban.
Igen, igen.
És az olyan élet, ami azért nagyon, tehát itt egy legjobb választásai egyike lehetett. Tehát ebben ez ami nagyon-nagyon nehéz. Mindhárom csapatot látom magam előtt, amúgy rájátsz ez csapat, tehát tud válni. De a legtöbb meló az szerintem is a Jetsnél kell, mert támadó oldalon ott a problémásabb, mert D-ballnál látjuk fundamentálisan azokat a pontokat, ami miatt egy gyengébb csapatban is lehet, hogy többet tud kihozni támadó oldalról, hogy ez a csapat tudjon meccseket nyerni. Ez a Jazzben jelen nincsen meg.
Meg nagy kérdés, hogyan találnak tehetséges fiatal irányítót, mert hogyha megvannak a győzelmek, akkor nem lesz meg az a draft pozíció, és lehet, hogy már mind a hárman lettek annyira jó csapat, vagy lehet, hogy pont a Jazz nem, de hogy a Giants meg a Lions lett már annyira jó csapat, hogy nehezen tudnak majd igazán tehetséges irányítót draftolni, és akkor ők abban reménykedhetnek, hogy mint egy Mahomes valahogy lecsúszik, vagy egy Hurts-t találnak, és akkor lehet, hogy már ezeknek a csapatoknak egy nagy eredmény lenne.
Vagy agresszívan fel kell cserélni, tehát például a Kadarius Tony-t ugye elcserélte a Giants Kansas City-be, és kapott érte draft atlétet, és ezeket össze lehet dobni, hogy fölcseréljenek a top 10-be, de valóban mind a három csapat ilyen szempontból, ahogy említed, kellemetlen helyzetben, hogy nem fognak a top 5-ben draftolni, és ehhez pedig túl jó Szaladéból és Campbell, hogy bármikor a top 5-ben draftoljanak, úgy tűnik, tehát hogy gyengébb csapatokból igaz, oké, tavaly Campbellék top 5-ben draftoltak második helyen, de az egy kifejezetten gyenge Detroit volt, és ott is pehjük volt nagyon sok meccsen, hogy kikaptak, úgyhogy ilyen szempontból érdekes a helyzet, de a szabadügynök piac is érdekes lett, tehát azért Jimmy Garoppolo az abszolút egy érdekes opció lehet sok csapatnak, Lamar Jacksonnak még nincsen szerződése, itt egy levegővétel után mertem csak kimondani, hogy akár talán, de hát nyilván azért ott a franchise tag is eléggé komolyan játszik Baltimore-ban, tehát azért még a Photoshopot nem kell élesíteni, hogy a Lamar Jacksont Giants vagy Jets mezbe tegyék a szurkolók, mert attól azért még odébb vagyunk.
Negyedik téma pedig az lenne, hogy állítsátok össze, hogy szerintetek ki jelenleg az NFL legjobb öt edzője?
És nagyon mit jelent, Zoli, jelent a jelenleg?
Dévol.
Mit jelent a jelenleg, hogy idei? Visszadobom, nehogy, hogy itt minket lehúzzanak, hogy hogy hagytuk ki őt meg
hát őt. Én Zolinak dobnám vissza.
Jó, én elkezdtem,
hogy az elmúlt pár év, vagy az idei szezon, mert hogy akkor
én négy nevet összeírtam, akik amúgy különböző irányból kerülnek ide, de valószínűleg inkább idei év, vagy elmúlt másfél év. Ez a négy név, és sorrend nélkül mondom, ahogy így nagyjából eszembe jutnak, az Sean McDermott, Buffalo Bills, Kyle Shanahan, San Francisco 49ers, Nick Sirianni, Philadelphia Eagles, Andy Reid, Kansas City Chiefs.
És talán őt lehetne az első helyre rakni, mert az elmúlt 10-15 évben így folyamatosan megújult, és folyamatosan nagyon jó csapatai vannak. Alex Smith-szel is egy jó Kansas City Chiefs volt, azóta Mahomes-szal abszolút dominálnak, és láthatjuk, hogy azért vannak olyan edzők, akik régen nagyon jók voltak, és nem tudtak annyira megújulni a mostani NFL-nek a paramétereihez, Andy Reid pedig mindig képes volt erre.
Abszolút, hogyha rangsorolni kéne, akkor valószínűleg igen, ő van a legelső helyen. És hogyha ezt a kategóriákat nézzük, vagy így soroljuk be, akkor például John Harbaugh abszolút helyet követel magának. Hozzáteszem, hogy megújulásban ő is nagyon jó. Tehát nyilván, aki most már több mint 10 éve ott van, és akkor oda lehet tenni Mike Tomlint és Bill Belichicket, és akkor így megvan nagyjából mind a négy edző, azért ők nem tudnának ott lenni, hogyha nem újultak volna meg legalább egyszer, de valószínűleg inkább többször ebben az időben.
Tökéletesen körbe van. Nem, egyébként... Még akit lehetne mondani, és nyilván Packersről nem beszélünk, tehát hogy ide kell hozni, hogy az elmúlt éveket nézzük LaFleurt, aztán
Vrabelt, én azt gondolom.
Vrabel a Titansnél a tehetséghez képest egyértelműen maximalizálja. Pete Carroll idén megmutatta, hogy lehet, hogy nem is ő volt, aki konzervatív, és nem megülöm Russell Wilson, volt valamilyen szinten egy fék.
Tehát ő is megújult, amúgy. Igen. Tehát még egy edző, aki több mint 10
éve ott van. Én nem tudtam volna egyébként.
Senki sem, szerintem. Én. Még a Seattle Dockerek sem.
Nem tudom, hogy csinálja. És akkor...
Mike Tomlin akkor szerintem szintén...
Akkor lehet inkább a top 32-es listát kéne összerakni.
Tomlin mondtad. Csak megemlítettem, ja, hogy Harbaugh. Aki megújult, igen.
Nekem Harbaugh is akár oda csúszhatna az ötödik helyre pont azért, mert stabilan ott tudtak lenni, de ezek tényleg játékok. Bill Belichicket még nem is említjük azért, mert a Brady távozás óta egyébként jutott a rájátszásba is, tehát hogy ez a Patriots nem nagyon rossz, most is rájátszásért küzd, és... Ilyen szempontból akkor őt is oda tehetjük, mert rájátszás csapatot hoz, mint szinte minden évben. Itt már nyilván ez már filozófiai dolog, tehát, hogy akkor Shanahan-t hozhatjuk, vagy kidobhatjuk, mert ultrakonzervatív ugyanúgy. Tehát...
És pont egy másik edző is ugyanígy eszembe, akit nem is említettünk meg, a Super Bowl címvédő Sean McVay például nem lett itt megemlítve, ahol szintén azért filozófiailag ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy őt hova tesszük, mert... Mi ebből a podcastban az eléggé sokat beszélni, a tavalyi rájátszásban én nem érzem, hogy ő annyit segített volna a csapatán. A futójátékhoz való ragaszkodással, a negyedik kísérletes döntésekkel, a minden idők egyik legrosszabb futó teljesítményét nyújtotta a Rams a rájátszásban, és ehhez képest erőltették a futás jobban, mint kb. Bármelyik csapat. És akkor őt oda teszed a top 3-ba vagy top 5-be, nyilván Super Bowl-t nyert, és amikor oda került a Los Angeleshez, akkor meg innovátor volt. De nem biztos, hogy amúgy őt betenném a top 5-be, akár mennyire is furcsa hangzik.
Szerintem ezt jobban lehetne kategorizálni, tehát, hogy top 5 innovátor, vezetőedző, top 5 nem tudom, jönnek akkor a motivátorok, a top 5 nem tudom, állandóságot
döntéshozó,
tehát és akkor jön a Tomlin féle, a Harbaugh féle.
És a meccs döntés, akkor azért Dan Campbell például egyértelműen ott igen. Van, McDermott ott van, akkor Brandon Staley is
igen,
lassan is helyet követel magának, tehát és akkor viszont például Sean McVay, Kyle Shanahan és Todd Bowles nincsenek nagyon az elején.
Lehet, hogy akkor úgy tenném fel ezt a kérdést, mert egy nagyon szubjektív ez, hogy ki jelenleg az öt legjobb, vagy akar, talán azt könnyen megfogalmazni, hogy az elmúlt 10 évnek ki az öt legjobb edző, aztán egy könnyebb kérdés lenne, de akkor most gondolkodom, hogy melyik csapat lenne a legjobb választás, és akkor legyen a Los Angeles Chargers, ahol már vannak tehetségek, van egy fiatal franchise irányító, akiben nagyon magas potenciál van, és hogyha választanod kéne egy vezetőedzőt a Chargersnek, a következő hát 5 vagy 10 évre, és akkor itt nagyon jó kérdés, hogy az idősebb edzőket mennyire érdemes választani, de ki lenne az edző, aki mondjuk akkor nézünk 4 évet, hogy ebből a Chargersből kihozza a legtöbbet, melyik edzőt választanád?
Jó, Andy Reidet nem mondhatjuk.
De miért?
De a kor miatt, amit mondtál, hogy
azért már... Én azért mondom, hogy ne, túl könnyű. Tehát nálam kérdés igen, nélkül Andy Reid lenne. Andy Reidet nem mondhassuk, mert az annyira egyszerű, és akkor szerintem itt nehéz helyzetbe kerülünk.
Én nekem az a baj, hogy egy névvel jutok vissza folyamatosan, és az Nick Sirianni. aki másfél év alatt legalább háromszor újult meg a Philadelphia Eagles-el az elmúlt időszakban. Ha futni, tavaly átálltak egy nagyon futós csapattá, utána most nagyjából mindent tudnak csinálni, passz és futás. Nyilván egy kis csillagot oda kell tenni, hogy mennyire tehetséges a keret, és az mennyire megkönnyíti a dolgát, de valahogy én ide Sirianivel visszajutok. De az a baj, hogy még így is nagyon könnyen lehet neveket mondani, mert például a másik név, ami most eszembe jutott, akivel nem beszéltünk egy szót sem az elmúlt három percben, az Doug Pederson. Aki szintén azt gondolom, hogy egy talán túlságosan alulértékelt opció egy ilyen kérdésnél.
Most sok jó vezető edző van az NFL-ben.
Amúgy igen, tehát erről beszéltünk pont az évben most már többször is Márkkal, hogy jelenleg kettő helyen látunk váltást, az az Arizona Cardinals és a Denver Broncos, és megkockáztatom, hogy bárhol máshol az meglepetés lenne.
Mert vagy teljesen mindegy, mint egy Houston Texansnál.
Vagy nagyon új edzővel beszélünk, mint például New Orleans, Tampa Bay, ugye első év, Chicago Bears szintén első év.
Panthersnél
a Coltsnál már váltottak, Coltsnál és Panthersnél már váltottak, most évvégi váltásra gondolunk. Hozzáteszem, hogy például a Coltsnál való váltás, nem is biztos, hogy egyetértek. Tehát azért Frank Reich azt gondolom, hogy kell, hogy még vezetőedző legyen az NFL-ben.
Mindenképpen.
Most kéne mondom, hogy
hát, igen.
Sirianni, nekem megint az, hogyha hosszú távon nézzük, hogy tavaly Sirianni nem volt jó.
Tavaly
nem volt annyira jó az az Eagles-el.
Hát de fölismerte a csapatnak a kereteit és a korlátait, és
az alapján... És pluszban egy AJ Brown jött, és az a fejlődés, tavaly nekem szerintem akkora fejlődés nem volt, mint amit ők produkáltak. A tavalyi éve nem volt annyira jó. Én akkor azért mondom inkább Kyle Shanahan-t, mert neki nem adatott meg Fortnite-nőrszösként, hogy olyan irányítóval, vagy egyszer is játszon, aki képes úgy teljesíteni. Miközben láttuk azt, hogy Atlanta Falconsban milyen támadó egységet, passzoló támadó egységet rakott össze. Úgyhogy ha Sirianni mellett mondanám, az azért, mert tudom jó, hogy negyedik kísérletre rá fog menni egyébként azokra a helyzetekre. Ez szólna mondjuk mellette, de Shanahan-t mondom, mert hogyha Herbert-tel meg olyan támadó egységgel játszan, akkor lehet, hogy nem kellenének mondjuk olyan negyedik kísérletek. Csak hogy más legyen.
Az adás utolsó kérdése pedig az lenne, hogy az NFC-ben és az AFC-ben kit tartotok a Super Bowl legnagyobb favoritjának, favoritjainak, és hogyha kellene mondani egy-egy ilyen fekete lót, meglepetés csapatot, mint például amely tavaly a Bengals volt, kit mondanátok? Mark?
Chiefs az egyik esélyes, Eagles a másik, két oldalon. Ló, egy Bengals, az még annak számít?
Nem, szerintem már nem.
Játszott. Tehát, hogy Tennessee Titans, nem tudom mondani. Buffalo ugye nyilván nem az. Hát akkor így kezdünk fogyni. Nem, most nem érzem azt.
És nem tudsz egy Dolphins-t mondani?
Dolphins nem, akkor már inkább de Ravens-t is tudod eszembe jut, és úgy azt érzem, hogy nem, nincs előttem.
Én nem tudok egyszerűen más mondani, mint az Eagles és a Chiefs, tehát nem tudok nem egyet érteni. Azt gondolom, hogyha valószínűleg a fogadóévadákat megnéznénk, ott is ők a legnagyobb esélyesek, még akkor is, hogyha a Chiefs azért talán egy kicsit csalódáskeltő második fél időt mutatott a Broncos ellen, de a Bills meg szintén csalódáskeltő volt valamelyest a Jets ellen, tehát nehéz eléjük tenni. Sötét ló ilyen szempontból, akkor én mondok egy csapatot, akivel valószínűleg túl optimista vagyok, és túl pozitív, és lehet, hogy a rájegyszerzbe se jutnak be, de akkor ez legyen a Los Angeles Chargers.
És NFC oldalon, akár egy Detroit, vagy becsúszik
a annyira messze vannak a rájátszásról. Ha bejutnának, akkor szívesen mondanám.
Ott a védelem miatt nem tudjátok elképzelni,
hogy annyira,
én azt sem tudom elképzelni, hogy a Vikings rájátszásban meccset nyer.
Igen, tehát pont emiatt, amit mondtál. Ha lesajnálja valaki a Fortnite-t az irányító kérdés miatt, akkor lehetne mondjuk őket is sötét lóként, de hogy látjuk, hogy játszik a Fortnite-t.
Én,
hogy...
én meg annyira mondanám a Seattle Seahawks, de azzal a védelemmel nem tudom mondani. Tehát mindegyik csapatnál azért adunk vissza, hogy megvan az oka, hogy miért nincsenek mondjuk divíziót vezető helyen jelenleg.
Egyébként a Lions, Giants és a Jets mellé a Seahawks-ot is be lehetett volna tenni, mint a jövő playoff csapata, és hát ki gondolta volna a szeptemberben, hogy majd itt a szezon vége felé lehet ilyet mondani, és talán a szezon egyik legnagyobb meglepetése Pete Carroll, Seahawks, meg a Geno Smith hármasa volt.
Geno Smith-ről szerintem nem beszélünk még mindig eleget, hogy mennyire évett és komplett játékos lett.
És az fenntartható, vagy egy éves csoda?
Szerintem fenntartható. Tehát csupa olyan dolgot mutat, ami fenntartható, és ami jelenlegi, vagy több éven át kezdő irányítóknál magasabb érettségről tesz tanúbizonyságot.
ő egy izgalmas irányított ilyen szempontból, tehát hogy hiba lenne elmennie máshova, de mondta, hogy tesztelni is tudná a piacot, hogyha ön akarná, bár elnézve a stílusát, hogy milyen emberré nőtte ki magát, nagyon meglepődnék, hogyha nem akarna ott maradni Seattle-ben.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük a meghívást. Lettünk.
Most pedig búcsúzunk, sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.